Köszönjük szépen az időjárás jelentést és a híreket. 20 fok van, úgy tűnik, hogy az eső most nem hajlandó tovább esni. Lehet délutára még a nap is sütni fog, akár 22 fokot is mérhetünk. Fekete Judit.
Szóval ilyen reszép délelőtt.
Kellemes délelőtt, mindenkinek augusztus 23-a van, kedd, 11 óra múlt 6 perccel, és folytatódik a Helyjárat magazin műsorunk. Köszöntjük az adásban Ludwig Ildikót. Hello, szia!
Szia, Ildikó!
Sziasztok, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
Köszönjük szépen, hogy még így a kocsiból is utol tudunk téged érni. Most messze vagy Tamásitól, jól tudjuk?
Igen, Budapesten vagyok, néha ide is hív a kötelesség, de rendelkezésre állok, úgyhogy amiben tudok, segítek információkban.
Köszönjük szépen, és be is csapunk egyébként a lecsóba. Hát, ami igazából nagyon fontos, és szerintem nagyon sok embert érdekel az utóbbi időszakban, főleg a segítség, ami pályázati úton, akár hozzánk, mint magánemberekhez is eltérhet. De beszéljünk először inkább arról, hogy...
Mert azért... itt mondtad, Endre, hogy Ildikó nem egy pályázatfigyelő rendszerben dolgozik, hanem mint magánszemély, igaz?
Nem. Teljesen cégszerűen, csak hogy nem. Tehát akkor kezdjük az elején. Pályázatfigyelő, pályázatíró cég, ez két különböző, jól tudom.
Most már értem.
Igen. Tehát én több mint 20 éve foglalkozom pályázatokkal, és Isten igazából ez már ilyen napi rutin a pályázatfigyelés, mert bármennyire is nem akarom figyelni, nyilván a munkámból adódóan folyamatosan kapom az információkat az újabb lehetőségekről, de egyébként ugye a Tamási és Térsége Líder Egyesületnek vagyok a munkaszervezet vezetője, ami kimondottan vidékfejlesztési pályázatokkal foglalkozik, illetve van egy pályázatíró cégem is, ahol nyilván másfajta nagyobb projektekkel is foglalkozom. Úgyhogy így a figyelés konkrétan nem, de ugye az információ az nyilván átmegy rajtam, úgyhogy így nagyon sok mindenről értesülök.
Érzékelsz változást a kiírott pályázatokban, meg abban, hogy mit keresnek az emberek? Vagy csak úgy vannak benne, hogy bármi, aminek megfelelek, jöjjön, csak segítség legyen?
Hát nagyjából ezt lehet látni, hogy igazából mindenki próbál arra koncentrálni, hogy milyen pályázatok jelennek meg, és ahhoz igazítják az igényeket, mert sajnos néha az igények azok nem találkoznak a pályázatokkal. Ez egy elég kardinális dolog egyébként maga a pályázati világban, hogy ugye van egy beruházási elképzelés, de nem biztos, hogy megszületik hozzá a pályázati felhívás, úgyhogy ez ilyen kicsit szerencse, kicsit irányítás kérdése is, én azt gondolom mindenki számára.
Képesek vagyunk irányítani magunkat, vagy ez ilyen elfogadott már, hogy én nagyon akarom, és akkor mondd meg, hogy hogyan, én meg alakítom hozzá akár magamat, akár a cégemet.
Hát igen, nálunk ugye elsődlegesen, amikor valaki megjelenik, hogy szeretne pályázni, akkor nekünk ugye rögtön az első kérdésünk az, hogy oké, de mit szeretnél? És gyakorlatilag végigbeszéljük a teljes beruházási elképzelést, és ahhoz próbálunk pályázati megoldásokat keresni, ami természetesen nem mindig 100%-ban fedi egymást, de hát nyilván a maximumot megpróbáljuk kihozni a történetből. Muszáj, én azt gondolom, hogy egy kicsit átstruktúrálni az elképzeléseinket, hogyha pályázni szeretnénk, mert azért olyan feltételrendszer van, illetve olyan feltételrendszert szabnak, ami nem biztos, hogy a mi elképzeléseinkkel azonos. De én azt gondolom, hogy aki komolyan gondolja, és aki mögött tényleges, jól átgondolt és jól felépített beruházás áll, az szerintem ezeknek a feltételeknek valamilyen úton, módon meg tud felelni.
Melyik a jellemzőbb egyébként, a cégek vagy a magánemberek a ti életetekben?
Hát egyértelműen a cégek és önkormányzatok, és nagyon mi nem is foglalkozunk magán embereknek a pályázati lehetőségeivel, egyrészt mert kapacitásba sajnos nem fér bele, másrészt meg az az igazság, hogy ha valaki nagyon-nagyon neki durálja magát, hogy úgy mondjam, akkor és valamennyi gyakorlata azért van, a magánembereknek szóló pályázatokat azért egy magánember is ki tudja töltögetni. Igaz, hogy ezek elektronikus felületen vannak, az elől nem zárkózunk el, hogy nyilván ebben valamilyen utómódon segítsük, de nem gyakorlott nálunk az, hogy magánembereknek a pályázataival foglalkozunk.
Azt mondtad, hogy vidékfejlesztés területén is igen, dolgozol, hogy mi látható most, milyen irányba tud fejlődni a vidék? Milyen pályázati lehetőségek vannak, akár amit még mondjuk magánemberként nem is gondolnánk?
Hát érdekes, hogy milyen irányba fejlődhet a vidék. Hát a vidék az mindig nagyon-nagyon szeretne fejlődni, és valamilyen szinten akár infrastruktúrálisan, akár gazdasági szempontokból is valamilyen szinten fel szeretne zárkózni a városi életminőséghez, de hát nyilván nincsen akkora forrás erre, mint mondjuk nagyobb városokban, de vannak olyan speciális pályázatok, ami viszont kimondottan a kis települési fejlesztéseket támogatja, és hát hál' Isten egy ilyen szervezetben dolgozom. Ez a LIDER szervezet, ami kimondottan ugye vidékfejlesztéssel foglalkozik, ugye Tamási és környéke tartozik ide, 32 település, és így gyakorlatilag majdnem minden szegmenset tudunk támogatni. Az önkormányzatokat, a vállalkozásokat, a civil szervezeteket, mondjuk magánszemélyeket konkrétan nem, de én azt gondolom, hogy aki kicsit is vállalkozó szellemű, az már nem magánemberként gondolja a beruházásait megvalósítani. Akkor kockázati szempontból is, és egyébként is, ha csak nem, most arról kezdünk el beszélgetni, hogy vannak ezek a napelemes pályázatok.
Beszélgethetünk róla. Szerintem sok hallgatót érdekel, és minket is, de igen, ahogy
igen,
érzed.
Igen, hát az az igazság, hogy ugye most azért a gazdasági körülményeket mindenki nagyjából látja, tehát most egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ugye az Európai Unió miatt, vagy hát nem is az miatt, hanem ugye ez a jogállamisági eljárás, ami folyik Magyarországgal szemben. Ugye itt nem tudjuk, hogy mi lesz igazából a végkimenet, és ez valamilyen szinten ugye fogja azokat az Európai Uniós forrásokat, amik ugye jönnének be az országba, és ez most igazából az egész pályázati rendszerben érezhető. Egy kis megtorpanás, illetve egy kis bizonytalanság, de én hiszem azt, hogy az egész világon az energiahatékonyság és a megújuló energiáknak a használata, illetve az előnyben részesítése nagyon-nagyon fontos dolog, és gyakorlatilag egyes számú szempont, és ez a pályázati felhívásokból is érezhető, teljesen mindegy, hogy milyen pályázatról beszélünk, hogy amelyik beruházásban, projektben megújuló energiaforrást alkalmaz valaki, az mindenképpen többletpontot, pluszpontot kap, illetve ugye forrás lehetőséget biztosítanak. Tehát én azt gondolom, hogy ez biztosan egy kiemelt terület és kiemelt téma. Az, hogy gyakorlatilag honnan tudnak forrást előteremteni, hogy mindenki részesülhessen belőle, és mindenhol ezeket a megújuló energiákat, és itt most a napelemre, napkollektorra, hőszivattyúra gondolok elsődlegesen, mert ugye ez a három olyan elem, ami folyamatosan előkerül. Ez azt gondolom, hogy valamilyen megoldást biztos, hogy fognak találni, hogy akár a magánszemélyeket, akár pedig a cégeket is tudják támogatni. Mondom, minden pályázati felhívásban gyakorlatilag vagy feltétel, vagy pedig pluszpont számmal támogatják, hogyha belekerül egy ilyen beruházási elem.
Szóval akkor azt mondod, hogy ne essen kétségbe az, aki egyelőre még ül a kétségek között, hogy igen, hogy akkor most mi is van az én napelememmel, mert hogy beadtam, elvileg esélyes is lennék igen rá, csak nem történik előre mozdulás.
Igen, hát nyilván én most itt konkrét esetekről is tudnék beszámolni, de nem szeretnék, mert mondom, egy kicsit bizonytalanság van. Egy biztos, én azt gondolom, hogy aki támogatói okirattal rendelkezik már, mint magánszemély, az előbb-utóbb biztos, hogy forráshoz fog jutni. Én azért egy kicsit óvatosságra intenék mindenkit, tehát hogyha megszületik egy olyan elképzelés, hogy ő napelemrendszert szeretne a házára, vagy akár a vállalkozásához, én mindenképpen azért azt mondom, hogy kalkulálni kell azzal, hogy ennek a forrását valamilyen úton, módon teremtsük elő, és esetleg egy utófinanszírozás formájában fogja majd megkapni a támogatás mértékét. Tehát hogyha valaki arra vár, hogy majd ő a pályázati pénzből fizeti ki, hát nem tudom, tehát erre azért én nem tennék mérget, mert most mondom, a finanszírozási történet egy kicsit nehézkes. Tehát én mindenképpen átgondolt, megfontolt beruházásokra buzdítanám a lakosságot is, és a vállalkozásokat is, és hát nagyon-nagyon körbe kell járni egy-egy pályázatnak a forrás lehetőségét, hogy biztosan van-e arra pénz, biztosan mikor fogja megkapni, tehát ezeket az időbeli ütemezéseket, ezeket nagyon át kell gondolni, hogy senki ne kerüljön kényelmetlen szituációba egy szállítóval szemben, hogy amikor benyújtja a számlát, akkor nem tudja kifizetni. Szóval most ez az időszak, ez kicsit a bizonytalanság időszaka, de én azt gondolom, hogy maga a cél, hogy ezek a megújuló energiaforrások mindenhova eljussanak, akár lakossági irányba, akár a vállalkozói szférába, vagy önkormányzatokhoz, ez mindenképpen cél marad. Tehát kell is, hogy maradjon. Csak időkérdése, azt mondom, hogy mikor dől el, hogy ennek a fedezeti oldala ez honnan fog érkezni, az EU-ból vagy a magyar állami költségvetésből.
Ildikó, el tudod képzelni azt, hogy oké, én előteremtem a pénzt rá, hogy utólagosan nem 100%-ban térítik meg nekem az összeget?
Hát ugye ez pályázat függő, tehát vannak 100%-os támogatás intenzitású pályázatok, de például a mi pályázataink, LIDER pályázatok, azok soha nem is voltak vállalkozói szférának 100%-os.
Akkor, hogy nem teljesítik a vállalt százalékot, arra van esély?
Hát nem tudom, tehát nem szeretnék bocsátkozni, mert nem én vagyok.
Persze, spekulációkban nem megyünk bele.
Igen, nem szeretnék belemenni. Elméletileg ugye egy támogatói jogirat, az köt mindenkit.
Ez micsoda, ez a támogatói jogirat?
A támogatói jogirat gyakorlatilag a végterméke egy pályázatnak, és amikor a kezünkben van ez a támogatói jogirat, akkor örülhetünk, mert akkor az azt jelenti, hogy a feltételeknek megfeleltünk és nyertünk. Az, hogy utána konkrétan már az anyagi rész az hogyan bonyolódik, az nyilván pályázat függvénye, hogy az most előleget kap-e a kedvezményezett, aki nyert, vagy utófinanszírozású, vagy a szállítói finanszírozású, tehát ez mindig pályázati kiírás függő, hogy éppen milyen konstrukcióval pályáz valaki. Tehát erre így most konkrétan nem tudok válaszolni, de ez a három variáció van, hogy előleget kap, és akkor abból kezdi el finanszírozni a beruházását, vagy teljesen utófinanszírozott a projekt, tehát meg kell finanszíroznia előre, kifizetni mindent, és a kifizetett számlákat nyújtja be, és arra kapja meg a támogatást, vagy egyenesen szállítói finanszírozást kér, ami azt jelenti, hogy amikor a szállító kiállítja neki a számlát, akkor az benyújtja, és a kincstártól a szállító kapja meg élesbe a pénzt a pályázatnál. Tehát, hogy ilyen lehetőségek vannak, de ez mind pályázat függő, hogy éppen milyen pályázatra pályázott aki szeretett volna venni. Igen.
Én egy nagyon érdekes dolgot szeretnék tőled kérdezni, hát lehet, hogy ki fogsz nevetni, de mégiscsak, tehát kis ördög itt bujkál bennem. Volt már olyan pályázat, amit te, mint pályázatíró, borzasztó jónak találtál, és valami miatt az Istenért nem tudtad mondjuk esetleg az ügyfélkörödbe valakin is átvinni? Vagy nehézkesen? Vagy harapnak az emberek azért minden jó pályázatra?
Én hát azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen azért nem volt, mert amire én szakemberként azt mondom, hogy ez egy nagyon jó pályázat, az nyilván azért jó, mert nagyon sok mindenkire rá lehet húzni, vagy sok mindenkinek a pályázatát, vagy a beruházási elképzelésére rá lehet húzni. Tehát ilyen még nem volt. Olyannal inkább találkozom, hogy jönnek ki a pályázatok, és egyszerűen azt érzékelem, hogy használhatatlan, mert olyan feltételrendszer támasztanak köré, hogy senki nem fog tudni megfelelni a környezetembe, és nyilván itt a kivételek erősítik a szabályt, de voltak már olyan vállalkozói pályázataim, ahol nagyon-nagyon-nagyon kevés vállalkozónak tudtam felajánlani a segítségemet, mert egyszerűen lehetetlen körülményeket biztosítottak, hogy mindennek megfeleljen, és tényleg elérje azt a pontszámot, amivel ő már versenyhelyzetbe kerülhet. És azért 20x év alatt nem kevés vállalkozással találkoztam már, nyilván az egész ország területére dolgozunk, szóval tehát inkább ilyenek vannak, hogy inkább a pályázati felhívás nem életszerű, és nem egészséges.
És az emberek akkor gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy nem is nagyon félnek ezektől a pályázatoktól, ott a szakember azt mondja, hogy mehet, akkor nincs visszakérdezés, nincs gondolkodás, gyakorlatilag elfogadják a te javaslataidat.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez egy bizalmi együttműködés, és ugye hosszú évek állnak mögöttünk. A gyakorlat az mindig erősíti a szabályt, és én azt gondolom, hogy fontos az, hogy amikor valaki talál valamit, mert ugye én mondtam, hogy figyeléssel nem foglalkozom, és odahozza nekem, akkor én mindig kérek időt, tehát nincsen olyan, hogy az első két oldalon eldől az, hogy akkor ő neki ez megfelelő. Tehát azért egy-egy ilyen pályázati felhívás durván egy ilyen 20 és 60 oldal között van, tehát azt azért jól át kell bogarászni, ahhoz jól kell ismerni a vállalkozást, a pályázót, hogy én pontosan mindenre tudjak választ kapni, és nyilván mérlegelés után tudjam azt mondani, hogy figyelj, ilyen feltételekkel, ezzel az elképzeléssel vágjunk bele. Ha én ezt kimondom, akkor általában bele is vágunk, és az általában végig is megy, de én azt gondolom, hogy ehhez kell a tapasztalat meg a tudás, hogy valaki el tudja dönteni azt, hogy egy kiírásnál hol vannak a buktatók, és hol vannak azok a projektelemek, amik esetlegesen nehézkesen tudnak majd megvalósulni, vagy amire nagyon-nagyon figyelni kell, hogy utána tényleg mindenki elégedetten tudjon készfogás után távozni egymás életéből, hogy ne legyenek tüskék, hogy valamire nem figyelmeztettek, valamit nem tudtam, mert nyilván ez a mi szakmánk, tehát egy vállalkozó, egy magánember az nem ebben a világban él, tehát nekünk kell felhívni a figyelmét arra, hogy milyen olyan buktatók, illetve olyan nehézségek adódhatnak egy-egy pályázat, vagy akár a beruházás során, ami egyébként megakaszthat egy-egy fejlesztést. Úgyhogy ez én azt gondolom, hogy nagyon erős bizalmi játék azért ez, függetlenül attól, hogy nyilván ez egy vállalkozói jogviszony, mert mindenki pénzért dolgozik, de én azt gondolom, hogy minden projekthez próbálunk úgy hozzáállni, mintha a sajátunk lenne.
De szuper.
Köszönjük szépen, Ildikó, hogy válaszoltál a kérdéseinkre.
Nagyon sok jó pályázat kiírás, mert úgy látszik, hogy azt kell először kívánni, hogy azok legyenek rendben. Utána másodszorban sok pályázót, és még nagyon sok hosszú időt a szakmátokba, illetve ebben a vállalkozásban, amiben úgy tűnik egyébként, hogy ti a segítséget választottátok így az emberekkel való foglalkozásban.
Igen, hát köszönjük szépen, és hogyha lehet magamnak valamit kívánni, akkor forrást.
De jó.
Akkor vannak pályázatok, hogyha forrás is van hozzá. Köszönöm szépen.
Szuper. Nagyon szép
köszönjük,
napot kívánunk, vigyázz magadra az úton, szia. Aztán várunk
szép
vissza Tamásiba.
Köszönjük
szépen, mi is. Na Judit, hát mit szólsz
azért? Ludwig Ildikóval beszélgettünk a pályázatokról, kiderült az is, hogy nem kell kétségbe esni, hogyha most egyelőre még nem dobták fel a házunkra, vagy a cégünkre a napelemet. A beszélgetés visszahallgatható lesz a tamasiradio.hu-n, a reggeli menüpontok alatt. Mihez mit szóltam?
Hát azért nagyjából szerintem reményt adott így az Ildikó is azzal, hogy igen, nehézkes, mert azért ezt látjuk. Azt is tudtuk pontosan egyébként, vagy szerintem mindenki tudta nagyjából az, hogy amikor megnyitották ezt a lehetőséget, hogy akár magánemberként is még talán 100%-ban is pályázhatsz azért, hogy aztán a rezsiköltségeid olcsóbbak legyenek, mégis megtorpantunk, mert hogy falakba ütközik azért sok esetben a jó nép, mert hogy nem olyan egyszerűen megy azért, mint ahogy számoltuk, vagy ahogy elolvastuk először, hogy pályáz, és akkor ingyen kapod a napelemet. De van remény, mert az Ild is ugye azt állítja, hogy most egy picit nehézkesebb, gondolom azért, mert tömegével is adták be a pályázatokat, meg egy kicsit az Unió is visszatartja a finanszírozást, de hogy biztos, hogy ez az út az járható lesz, mert hogy nagyon fontos ez mindenkinek, hogy megújuló energia legyen az életünkbe.
Hamarosan köszöntő showval érkezünk, jöhetnek még a napi nevezések, előtte szóljon egy kis zene is, TNT és a kicsi gesztenye. Hát, jó sok köszöntés érkezett a mai napra.
Ránéztem a kis papírra, és rögtön olvastam, hogy svájci borda köszönti a hasár borkodát. Ja, nem, az még a menüajánlóban maradt ott.
Hát akkor a mai napon elsősorban mi itt Endrével közösbe köszöntünk téged, Patrik, biztos, hogy...
Isten életesen, nagyon sokáig, kedves kollégám.
Jó sokáig aludtál, és hogy kipihented magad. Akkor felsoroljuk, hogy kik gondolnak még rád a mai napon. Itt van Borsi Banai Zsuzsanna, aki szeretné Patrikot köszönteni a szülinapján, jó egészséggel kíván neki boldog születést. Na, most egy kicsit így átváltok én is, jó csinálok ilyeneket. Darth Vader is köszönt téged, de. Tudjuk, hogy mennyire szereted az effekteket.
Mióta tüdőbajos lett, az ott köszönt téged.
A Szilágyi család is gondol rád, Patrik. Nagyon boldog szülinapot kívánnak neked. Lakos Antal is írt, Patrik barátom, Isten éltessen sokáig. Ja, ezt az ütögetőset is.
Ha ezt túléled, ez egy baráti pofon volt. Igen, egészségben.
Akkor szép napot, szülinapos köszöntést kérnénk. A Vianni lányok nagyon boldog szülinapot. Jaj, ez megint egy Darth Vader. Nem, látod, én ebben nem vagyok olyan jó. Akkor így ilyen jódlisat.
Igen.
Oké, akkor itt van Borbítót Reni. Szeretnék köszönteni Patrikot. Ahogy látom, István is írt.
Igen, ő is.
Várjál, haladunk tovább. Harold család. Dóra és a család köszönti... Szülinapja alkalmából Kovács Patrikot, és Patriknak érkezett még egy köszöntés. Göttlinger Eszter, szeretném felköszönteni munkatársatokat születésnapja alkalmából. Hát remélem, Patrik, sikerült legalább egyet.
Elestél, Patrik.
Belekontárkodott Balázs kintről a gépbe.
Te francosod, nem mit csinálsz?
Na, és akkor lássuk, kik ünnepe. Balázs Viddin kívülről is tudja irányítani az egeret, és most hivat itt engem.
Még a Patrikot egy valaki egyébként köszöntötte. Nem mondjuk el egyelőre, az vége. Vége csattanóként.
Erika
most is közben, is igen, ilyen. De még mindig azt nem áruljuk el, aki legelőször köszöntötte Patrikot.
Igen, mert hogy érkezni fog hozzá egy kis plusz is.
Így van.
De akkor menjünk sorba. Schneider Zója, sziasztok, anyukámat szeretném nevezni a köszöntősóba a születésnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig kedves anyukát. Nem írta meg a keresztnevét, így nem tudjuk, hogy anyuka, de minden anyuka boldog szülinapot.
Bizony, Isten éltesse, mi is ezt kívánjuk neki. Aztán sziasztok, kislányomat, Hopp Gréta Zsejkét köszöntelénk 7. születésnapja alkalmából, családja, Isten éltesse. Komoly nagylány már.
Bizony, biztos, hogy finom tortát is fog hozzá kapni. Horváth Anikó is írt, szeretném nevezni a köszöntősóba kishúgom kisfiát, vagyis húgom kisfiát, aki ma 1 éves, nagyon boldog születésnapot kíván az egész család. Kisfiát mondtam? Most igen, elbizony. Igen, Sánta Zsombor 1 éves lett a mai napon, Isten éltessen sokáig. Hú, hát rég volt ilyen hosszú köszöntősónk.
Igen, és akkor még egy, amit ugye ígértünk, visszamaradt, mert hogy Patrik barátja, Rózsás Attila is ide telefonált nekünk.
Kora reggeli órákban.
Telefonálni próbálkozott, de hogy aztán utána megírta e-mailben, hogy ő is nagyon sok boldogságot kíván a születésnapja alkalmából, és egy zenét is kér neki. Hát Patrik, akkor a zene is a tiéd, fogad szeretettel tőlünk is.
Ezt választottuk, Kell László és a Hely-Hely. Jó étvágyat, sziasztok, ez a Tamási Rádió 3.4.12, után járunk 3 perccel. Napi kérdésünk, arról beszélgettünk a finn miniszterelnök, vele éppen nem, a helyi járatban sajnos ő nem fér bele, kicsit távolabb van.
Tudnám a telefonszámát, csak nem tudok finnül sem, mert a telefonszáma sincs meg.
Hát akkor ez most kimarad, viszont nagyot bulizott, jól érezte magát, mi pedig megkérdeztük tőletek, hogy magasabb beosztásban dolgozóknak is jár-e az önfelett bulizás lehetősége. Aztán írt ránk István Viberen, hogy mindenkinek jár a kikapcsolódás, akár bulizás is, bár akik jobban reflektorfényben vannak, nekik jobban kell vigyázniuk, mit és hogyan tesznek, mert könnyen bajba kerülhetnek. Ők általában óriási összegeket keresnek hozzánk hétköznapi emberekhez képest, így a határok náluk jóval szélesebbek, és a nagyobb felelősségi stressz, nyomás miatt sokszor meg kell ezeket a határokat átlépik. A mértek tartása és a tudatos szórakozás megengedhető szerintem ezeknek az embereknek is. Ezek közé tartozik a finn miniszterelnök asszony is. Aztán persze a hiénáknak, médiáknak kell a leeső csontokon csámcsogni. Endre, na hát, mi egész nap csámcsogtunk akkor?
Kicsit szúrja is az oldalamat, itt eltört a csont, biztos, hogy megrágtam.
Vagy lehet, hogy itt még a többi hallgató is belerágott. Szóval ez a leeső csonton csámcsogás egy kissé elfordítva jut az emberekhez, aztán mindenki döntse el, mi az igazság belőle. Nem tudjuk amúgy, ki tette közzé a felvételeket az elnökasszonyról, hogy egy barát volt, nem, kiszivárgott valahogy vélhetőleg.
Nagyon a kamerában nézte, tehát én el tudom képzelni egyébként, hogy valami nagyon jó ismerőse.
Hogy nem is titokba történt ez a felvételkészítés.
Hogy nem zavart, hogy fotózzák, tehát hogy abszolút úgy néz ki a fotókon. Aztán a videó már nem, mert ott ugye egy táncmulatság, vagy egy táncolásnak az egy részletét vette fel valaki, de a fotón abszolút egyébként úgy is elkedik, mint a tényleg, aki baráti társaságban van, és szinte elképzelhetetlennek tartja azt, hogy ez valaki majd kinyomja akármilyen közösségi oldalra, vagy bárhova.
Vagy lehet, hogy ő nem is gondolta arra, hogy ebből ekkora hír lesz, hogy ő táncolt egyet, meg jól érezte magát.
De szerintem az örök életében megtanulta, hogy nagyon vigyázni kell akár a lesi fotósokkal, akár a csámcsogó médiásokkal, tehát
harapjunk akkor most a csámsogás helyett rá a hangoló bejátszásra.
Jaj, egy jó kis kellene zene.
Ma volt cirkusz és kenyér szórakozás.
Az az igazság, hogy én, nekem nagyon jó az én vizuális látásom, vagy legalábbis úgy érzem, mert én már most...
Van nem vizuális látás?
Van. Mert el is képzeltem egyébként egy jó kis buliba, mondjuk táncolok egy hölgyel, és mondjuk egy ilyen jó kis kellemes lágy dallamokra. Nem is a zene volt a lényeg egyébként a mai napon a hangolójátékunkban, hanem az előadókra vagyunk kíváncsiak, akik jelen esetben most zenélnek.
Az első magyar házi buli zenekarra. Ideig vettem csak föl a felvételt. Kik ők? 74-5-72-6. Ez a Jó reggel, Tamásik, kellemes délelőttet, sziasztok! Patriknak érkezett még egy köszöntés, Cintia szeretné a szülinapján köszönteni. Átadjuk, megkapja. Endre, véget ért a mai délelőtt, bulizós volt, beszélgetünk a finn miniszter asszony partiáról. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek, a hangolóba a helyes megfejtések érkeztek. Érdekes mód Gódor Istvántól kaptuk az első helyeset, aki Angliában él, de mégis tudta, hogy kik léptek fel Tamásiban, ki volt az az együttes, aki az első házi buli zenekarnak nevezi magát. Áruld el, kérlek!
A Madarak zenekar.
Holnap is lesz majd hangoló, köszi, hogy itt voltatok velünk a délelőttben, én maradok a folytatásra, hogy tegnap is 2 óráig, a héten viszont most leszek utoljára, én is elmegyek, szabadságolom magamat, majd csak jövő héten csütörtökön érkezem újra az éterbe, Endre pedig reggel 6-kor már itt lesz, pihenj, nagyot, vigyázz magadra.
Búcsú fájdalmát enyhíti a viszontlátás, örömmel, kedves Judit.
Szia!
Szia!
Mi pedig folytatjuk 2 óráig egy búcsúdallal, Endre Hazáriával indítalak útra, mindegy.